Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 23. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 215. dicséretünket keressük elő, és mind a 6 versével énekeljük. A 215. dicséretünk így kezdődik, eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh.
És kimulasson még,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumának 10. részéből olvassuk Isten igéjét. János evangéliumának 10. részéből az első verstől a 15. versig. Bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szólval a nékik. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony, bizony, mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, kik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok, én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát közöttünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldott Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te vagy a jó pásztor, aki életedet adtad a juhokért. Köszönjük néked golgotai kereszthalálodat. Köszönjük néked, hogy azért haltál meg, hogy nekünk az Atya bűnbocsánatot adjon, megigazulást, örök életet, önmagával való boldog közösséget, földi életünkben is és a halál után is. Mindörökké. Köszönjük, hogy te szerezted meg nékünk ezeket a felbecsülhetetlen értékű kincseket, drága véreddel. És köszönjük néked, hogy miután megszerezted, föltámadtál. Köszönjük, hogy élő pásztor vagy, aki jössz hozzánk, aki szólongatsz bennünket és hívsz a te követésedbe újra és újra. És ha ott vagyunk, akkor pedig gondunkat viseled, táplálsz minket, vezetsz minket, védesz minket, úgy, ahogy éppen kell, úgy bánsz velünk. Köszönjük, hogy előtted hajthatunk most térdet fejet, és téged imádhatunk, téged magasztalhatunk, juhoknak nagy pásztora. Köszönjük te néked azt, hogy várhatjuk a te szavadat, add, hogy meghalljuk ma is a te drága hangodat, ahogy mondtad annak idején, add, hogy meghalljuk a te hangodat, és kövessünk téged teljes szívünkkel, egész valónkkal, minden porcikánkkal. Segíts rajtunk, hogy hadd legyünk minnyájan teljes szívvel a te juhaid, a te legelődnek nyája, a te néped, akit beviszel örökké való lakhelyedre. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, és velünk vagy ezen az alkalommal is. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 437. énekünket énekeljük, annak is az első versét. A 437. énekünk első verse így kezdődik. Ó Jézus, mi idvességünk, fejedelmünk, dicsőségünk, szívünknek fő vigasztalója. Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből, a 23. Zsoltárból. Leülve figyelemmel és alázattal hallgassátok az írást. Így szól hozzánk a Szentírás a 23. Zsoltárban. Dávid Zsoltára: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyébe járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. A Zsoltár Dávid Zsoltára. Először is a Dávidé. Ő énekelte először. Ahogy olvassuk a Zsoltárt, azonnal világos, hogy Dávid az Úrról, mint pásztorról beszél, önmagáról pedig, mint a juhocskáról, aki tagja a pásztor nyájának. Szép metafora ez, vagyis egy olyan költői eszköz, ami két egymástól távol eső dolgot, de valamiben hasonló dolgot egymással egyezőnek mutat be. A pásztornál végtelenül magasabb személy az Úr, és Dávid is végtelenül magasabb rendű, mint egy juhocska. De mégis gyönyörű ez a metafora, mert szemléltetni tudja valahogy a hatalmas Úrnak és a kicsi Dávidnak a kapcsolatát, a viszonyát. Mindjárt ismerjük ezt a metaforát egyébként már gyerekkorunk óta, és hát közel áll a szívünkhöz. Amikor Dávid ezt a Zsoltárt énekelte, akkor úgy énekelte ezt, mint aki maga is pásztor tapasztalatokkal rendelkezett. Hiszen olvassuk a Bibliában, hogy ismeri a pásztor élet, a juhokkal való foglalkozás minden csínyát, bínyát. Így aztán nagyon szakavatottan használhatta ezt a képet. Minden esetre nem ő volt az, aki először használta ezt a képet a zsidó nép sorai között. Talán Jákob az első, aki pásztor ember volt, aztán nagyvállalkozóként fejezte be a pályafutását Egyiptomban. Ő, amikor beszél és megáldja Józsefnek a fiait, Efraimot és Manasét, akkor azt mondja, hogy az Isten, akinek színe előtt jártak őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom volt, amióta csak vagyok, mind a mai napig. Így beszélt már ő is Istenről, mint az ő életének a nagy pásztoráról. Aztán utána még egyszer visszatér József áldásakor, azt mondja Józsefnek, hogy termőfa ága József, termőfa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon, ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok, de íja nem remeg, izmos kezei fürgén járnak, hisz Jákob erőssége tartja a kezét, Izrael pásztora és kősziklája. Aztán az Exodus kapcsán is sokszor olyan fordulatokkal találkozunk Mózes könyvébe, amiket nehéz máshogy érteni, mint úgy, hogy Istenre úgy gondolt, mint pásztor. Mózes is pásztorkodott, és ő is ismerte ezt az életet, és tudta, hogy Isten a népének is a pásztora. Most nem fogok ebbe a történetbe belemélyülni, csak érzékeltetni akartam veletek, hogy már Dávid előtt ismert volt ez a kép a zsidó kegyesek előtt, hogy Istent egy pásztorhoz hasonlították, és a népüket, vagy önmagukat pedig egy juhoz, illetve egy juhnyájhoz hasonlították, Isten juhnyájához. Ezt veszi föl, és viszi tovább Dávid is, és aztán a prófétáknál és Ézsaiásnál Mikiás prófétánál is találkozunk ezzel, de Zakariás prófétánál, sőt az Új Szövetségben is áthúzódik ez a kép, és hallgattuk az előbb János evangélium a 10. részéből, hogy maga az Úr Jézus is fölhasználta, sőt magát nevezte jó pásztornak, vagyis azonosította magát Izrael pásztorával, a legfőbb pásztorral, az Istennel. Ennyit a pásztorságról. Ahogy újra és újra átolvastam ezt a Zsoltárt, feltűnt az nekem, hogy az első három verse és a következő záró versei egy kicsit eltérnek egymástól. Az első versekben ugyanis Dávid az Úrról beszél másoknak. Úgy beszél róla, mint aki az életem pásztora, és a Zsoltár második felében pedig közvetlenül elkezd az Úrhoz beszélni. Az ő pásztorához kezd szólni. Tehát különbség van, hogy az első részben másoknak beszél Istenről, az ő pásztoráról, és utána odafordul ehhez a pásztorhoz, és elkezd hozzá beszélni. Ebből a megfigyelésből származott a mai igehirdetésnek a címe, illetve a két fő tétele, fő része is. A pásztorról, a pásztornak, nagybetűvel a P. A pásztorról beszél az első részben, és a pásztornak beszél a második részben. Ezt a két vallomást vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. De mielőtt belevágnánk ebbe, megint emlékeztetlek arra benneteket, amikre a Zsoltárok magyarázata során újra és újra vissza kell gondolnunk, hogy Dávidban az Úr lelke szólt, prófétaként beszélt, és úgy is lehet mondani, hogy maga Jézus is beszél benne, amikor ezeket a Zsoltárokat írja és mondja. És ennél fogva ezt a Zsoltárt az Úr Jézus Zsoltárának is kell tartanunk. Amikor eljött erre a földre, maga is imádkozta ezt a Zsoltárt, mint ahogy a többi Zsoltárt is. És ha valakire igaz mindaz, amit itt olvasunk, akkor Jézusra különösképpen is igaz volt. Ő sem szűkölködött soha, ha most egy pár részletét kiragadjuk ennek, Jézus nem szűkölködött soha. Mindig bőven volt neki mit adnia. Amikor vele volt be kellett mennie a halál árnyékának a völgyébe, akkor is ott is a Gecsemánétól kezdve végig imádkozott, mert az atya ott is vele volt, mint az ő pásztora. És milyen vigasztalást jelenthetett neki, hogy az Úr házában lakozom majd hosszú ideig, mert visszatérek oda, honnan eljöttem, és visszatérek a dicsőségembe. Tehát ez a Zsoltár mondjuk így nem csak Dávid Zsoltára, először az övé mondjuk, de másodszor az Úr Jézusé. És csak harmadszor lehet az enyém, meg a tietek, a miénk. Csak harmadszor. Sokszor úgy veszük, hogy ez az én Zsoltárom. Rögtön. Dávidról is elfeledkezünk, Jézusról is elfeledkezünk. De hát ne feledkezzünk el. Dávidról se, az Úr Jézusról meg pláne, mert ez a Zsoltár akkor lehet a mi Zsoltárunká, ha Jézus lett a pásztorunk. Ha Jézus lett a pásztorunk, akkor ez a mi Zsoltárunk is. Különben nem az. Lehet, hogy tetszik, de nem a mi Zsoltárunk. Ha így van azonban, akkor legyen áldott érte az Úr. Na, akkor nézzük Dávid vallomását a pásztorról. Azt mondja, hogy ő az Úr. Jahve nevet használja, aki az Istennek a szövetséges neve. Aki szövetséget köt, az Jahve. Aki kegyelemből lehajlik az emberhez és magához láncolja. Ez a szövetség kötő Isten, ez az én Uram. Ez az én Uram, ő az én pásztorom, és ezért nem szűkölködöm. Miben nem szűkölködsz? Kérdezzük. Miben nem szenvedsz hiányt? És halljuk a választ, semmi jóban, akik az Úrban bíznak, semmi jót nem nélkülöznek. Mindenem megvan, mondja Dávid, ami kell nekem. És megkapom mindazt akkor, amikor igazán kell. És annyit kapok belőle, amennyire akkor éppen szükségem van. Nincs hiányom semmibe, se lelkiekben, se anyagiakban. Nem gyötör hiányérzet, nem motivál hiányérzet dolgoknak a megszerzésére, vagy görcsös megtartására. Az Úr engem, mint jó pásztor a juhát, mindennel, megajándékoz. És ezért nem szűkölgödöm semmibe. És Dávid ezt a mondását, amit szinte nem is nagyon kell értelmezni vagy magyarázni, mert annyira egyértelmű, magától értetődő, de azért Dávid illusztrálja is ezt az alapvető állítását. Elmondja, hogy nem szűkölködök semmibe, nem szenvedek hiányt semmibe, mert hogy az én pásztorom, az Úr engem az ő juhocskáját terelget, és elvezet engem füves legelőkre, vagy pázsitos rétekre, ahol kedvemre legelészhetek, táplálkozhatok, és a pázsitos rétek mellett csendesen, szelíden folydogáló, bőséges vizekhez is elvezet, ahol nyugodtan és eleget ihatok, megadja nekem a legalapvetőbb testi-lelki táplálékot, amire szükségem van, megadja, amire a testemnek, amire a lelkemnek szüksége van, lelkemnek a szeretetet, kegyelmet, jóságát, igazságát, testemnek az élelmet, a ruházatot, a fedelet a fejem fölé. Ráadásul ezeken a békességes helyeken, mondja Dávid, heverészhetek, nyugtat engem, ez más fordítás szerint, a zsidók fordítása szerint heverészhetek, vagyis zavartalan békességbe élhetek, nyugalmam lehet. Sőt, a lelkemet megvidámítja, felüdíti. Itt azt a szót használja Dávid, amikor valaki nagyon levert, szomorú, csügget, rossz kedvű, és akkor jön az Úr, és mit csinál? Felüdít engem, helyreállít engem, kiemel ebből a rossz hangulatból, és a kedélyemet kiegyensúlyozottá, örvendezővé, reménykedővé teszi. Van hozzá elég ereje, szeretete, bölcsessége, helyreállítja a lelkemet. Egyébként pedig az igazság ösvényén vezeti a lelkemet, vagyis helyes utakon vezet, jó döntéseket ad a szívembe. Helyes utakon vezet, hogy olyan szavakat mondjak, vagy olyan gondolatokat hordozzak, vagy olyan tetteket vigyek véghez, amik az ő akarata szerint valók, és másoknak is a javát szolgálják, nekem is a javamat szolgálják. És teszi mindezt azért, mondja Dávid, mert megérdemlem, nem érdemlem meg, az ő nevéért teszi. Azért, hogy őt dicsérjem, őt nagynak lássam, őt magasztaljam. Az ő nevéért teszi. Tehát Dávid így, nem is tudjuk más, hogy áradozik, ömleng az ő gazdájáról másoknak, akik olvassuk ma is ezt a Zsoltárt. Ráirányítják a szavai, a figyelmünket az Úrra, aki ezeket cselekszi, mert mindent az Úr cselekszik, amit itt Dávid leír. Ő a cselekvő Isten, aki az ő benne bízó emberrel személyesen cselekszi meg mindazt, amit felsorol a király, ami egyéni tapasztalatra tett szert, azt az Úrtól kapta, és sorolja, hogy se étel, se ital, se helyes, jó út, se békesség, se megvidámított lélek nem hiányzik. Tudjátok, mert ő az én pásztorom. Mert ő a pásztorom. Az az érzésünk, mintha Dávid büszke lenne arra, hogy neki az Úr a pásztora. Mintha ilyen mai szóval reklámozni akarná az Urat. Mintha el akarná adni az Urat mindenkinek. Olyan idillinek festi le az Úrral való kapcsolatot, hogy már gyanakodni kezdünk, hogy azért ez nem biztos, hogy így egészen igaz. De őt nem érdekli a mi gyanakvásunk, hanem kitörő örömmel újságolja immár vagy 3000 éve, hogy mi mindent kapok én az én gazdámtól. Hogy összefoglalva mindent nem szűkölködök. Olyan jó lenne tudni így beszélni nekünk is, és így bizonyságot tenni az Úrról, így hívogatni, csábítgatni hozzá másokat. Utaltam rá, hogy Jézus is mindezt elmondhatja, de ha Jézus lett az én jó pásztorom, vagy a tied, a meghalt és feltámadott Dávid fia, akinek pont az értünk való szenvedéséről, haláláról és megdicsőüléséről hallottunk az előző Zsoltárban, a 22. Zsoltárban. Ha ő lett a mi pásztorunk, akkor nekünk is a legalapvetőbb élettapasztalatunk az lesz, hogy tőle mindent megkapunk. Éhezek, szomjazok bármire? Ott van és adja. És összességében mi is azt mondhatjuk el, amit Dávid király, hogy vezetget minket a helyes életúton, az igazság ösvényein, és a lelkünket megvidámítja, és ha csüggettek vagyunk, helyreállítja,
megvidámít minket, fölállít minket, és azt kell mondjuk, talán mindnyájan amen tudunk erre mondani már most is a szívünkben, bár csak így lenne, hogy én nem szűkölködöm. Nem látok hiányt semmibe. Mert Jézus jósága és az ő kegyelme mindent megad nekem a maga idejében. Mindent, amire valóban szükségem van, a maga idejében, a helyes mértékben adja meg nekem. És megkérdezlek, hogy neked megvan-e ez a boldogító tapasztalatod, testvérem? El tudod-e mondani ezt, hogy nem szűkölködöm? Én nem szűkölködöm. Én egy megelégedett ember vagyok. És azt remélem, hogy ez így is marad. A halálomig és azután is. Minden esetre, ha nem tudjuk ezt így elmondani, testvérek, ilyen békés és derűs szívvel, mint Dávid király, vagy ma is hívő emberek, akkor azért érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon valóban az Úr az én pásztorom? Vajon valóban ő az én pásztorom? Alapvető személyes kihívás ezzel szembenéznünk, testvéreim. Tényleg az Úr tulajdona vagyok? Valóban? Akkor ismerem azt, hogy nem szűkölködöm. Akkor ismerem, hogy mindenem megvan, ami az élethez és a kegyességhez kell. Ha meg nem ismerem ezt a megelégedettség érzést, akkor még meg kell hallanod a pásztor hívását, és engedned kell neki. És szembe kell nézned azzal is, hogy bizony esetleg gonosz pásztoraid vannak. Ismeri a Biblia ezt a képet, Ezékiel próféta könyvének 34. részében rossz pásztorokról beszél. Jézus is beszélt a János 10-ben a rossz pásztorokról, a béresekről, akik nem nézik a juhok érdekeit, csak a magukért, és a juhokon élősködnek. Ki a te életed pásztora? Ki az, akitől vársz mindent? Ki az, akinek a tetszését keresed? Ki az, akinek az akarata számít, akiben a legjobban bízol? Ki az életed kulcsfigurája, akitől vársz minden jót? A pénz a te pásztorod? Emberek a pásztoraid? Önmagad pásztora vagy? Ez a mai menő. Én magamban bízok, a saját megérzéseimben, a meglátásaimban, az eszemben, az ügyességében. Én egy ilyen individualista juh vagyok, aki azt hiszi, hogy elég önmagának, és nekem nincs szükségem senkire, pláne nincs Istenre, meg Jézusra, megállok a magam lábán is. Ha így van, testvérek, akkor ne csodálkozzunk mi sem, meg senki, hogy az ember csak a hiányait látja és sorolja. Csak a szükségleteit látja és sorolja. És ezek betöltéséért küzd, ezek kielégítéséért küzd, foggal, körömmel. Mert ez is hiányzik, meg az is hiányzik, meg ez is kellene, meg az is kellene. Ez is gyötör, annak a vágya is kínoz. Nem nyugszom, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Meg nem nyugszom, míg el nem érem, és ha elérem, akkor is ugyanolyan boldogtalan maradok, és kell egy újabb cél, amiért küzdök, mert boldogtalan marad a szívem. Ha így él valaki, testvérek, ettől a lelki, belső hiányérzettől kínozva, akkor ugyanígy fog meghalni is, de megmondom előre, hogy a pokolban is ugyanez a hiányérzés fogja gyötörni és kínozni. Mert ez a legmélyebb hiányérzés bennünk a pásztor után való vágy. Igazából a jó pásztor után vágyunk, csak nem tudjuk. Nem is akarjuk tudni. Pedig így van. Ha hozzá tartozol, ha ő ott van az életedben, akkor ez a tapasztalatunk. Nem szűkölködöm. Mindent összefoglaltunk ezzel. Nem szűkölködöm. Megelégedett ember vagyok. Minden esetre, ha még nem ő a pásztorod, akkor hallod a hívását. Halljuk a pásztor hívását, testvérek. Jöjjetek én hozzám. Ez a hívás itt cseng a világban már nem tudom hány ezer éve. Ma is köztetek is felcsendül. Jöjjetek én hozzám. És ha hallod ezt a Jézusi hangot, ha hallod ezt a hangot, akkor ugyan béges már egyet imádságban. Mondjad azt, hogy itt vagyok Jézusom. Elvesztem teljesen, belegabajodtam önmagamba, a világi dolgaimba, a munkámba, az űrzavaros kapcsolataimba, a pénzembe, az élvezeteimbe, a teológiai elképzeléseimbe, az önigazságomba, az egoizmusomba, az üres vallásosságomba. Csupa éhség, szomjúság vagyok, kétségbe vagyok esve, és rettenetesen félek a haláltól. Be nem kötözött sebeim vannak, vérzek, gyötör a lelkiismeret furdalás, és tönkrementem, nélküled nem akarok élni. Vegyél a vállaidra. Ments meg engem, juhod akarok lenni. És még kiáltasz, még bégetsz, de ő már ott van feletted, már kinyújtotta a karját, már szeretettel nyalából is fel, nem szól semmit, csak vesz a vállára, hogy irgalmas szívéhez közel legyél, és visz az övéi közé, ahonnan valamikor nagyon-nagyon régen az ősidőkben elszakadtál, de ott a helyed vele és a többiek közt. Hidd el végre, hogy nálánál jobban nem szeret senki. És ha ő a tied, és te az övé vagy, akkor soha nem fog szűkölködni semmiben. Hát ez a pásztorról való vallomás Dávid részéről. Így beszél az ő élete pásztoráról. De mondtam, hogy a Zsoltárnak van egy másik része is, amikor elkezd a pásztorhoz beszélni Dávid. Nagy lelkesen elkezd a pásztorához beszélni. És ahogy eddig áradozott róla, most elkezd áradozni neki. Átvált itt a megszólítás. Nem róla beszélek, az Úr az én pásztorom, hanem ha a halál árnyék a völgyébe járok is, nem félek, mert te velem vagy. És innentől kezdve te. És bepillanthatunk itt az Úrnak és Dávidnak, a Junak és a pásztornak a bensőséges kapcsolatába. Ha a halál árnyék a völgyébe járok is, nem félek a gonosztól, kezdjük itt kapizsgálni, hogy az Jézus követésében, vagy az Úr követésében Dávidnak nem volt mindig könnyű a dolga. És ezt sem takargatja. Mi is megtudhatjuk, hogy a hívő embernek igen, van ilyen, hogy füves legelők, meg csendes vizek, meg megvidámított lélek, de van olyan is, hogy halál árnyék a völgye, meg ellenségek. Nem fest túl idilli képet az Úr követéséről, nem idealizálja, hanem reális marad. Reális marad. Az Úr követésében mondja, vannak nehéz pillanatok. Van, amikor bevezet engem az én pásztorom a halál árnyékának a völgyébe. És van, amikor ellenségek vesznek, és gonoszok vesznek körül. És nehézséget okoz ez nekem. Nem könnyű dolog. Nézzétek, először mondja, a halál árnyék a völgye. Hát a halál árnyékának a völgye, ez azt jelenti, hogy a halál árnyéka rávetül az emberre. Tehát ott a halál, és van neki egy árnyéka, ami rám vetül. Az azt jelenti, hogy elég közel van hozzám a halál, ha már az árnyéka is rám vetül. Ugye? Lehetséges, hogy a pásztor olyan körülmények közé juttatta Dávidot, ahol a halál közel volt hozzá. Hát ha ismerjük a történetét, hát tudjuk, hogy sokszor volt ilyen helyzetben, sokszor életveszélyes helyzetben volt Dávid. Egy lépés választotta el a haláltól, amikor Saul dobta felé a dárdát, vagy amikor rátört a seregével, és csak egy hegygerinc választotta el őket, és az egyik oldalon ment Dávid, a másik oldalon meg az őt halálra üldöző Saul serege. Egy lépés volt a halál és közte, de éppen ott mélyült el az ő kapcsolata a pásztorával. Talán ezért is vált pont itt tegezésbe. Mert amikor nagyon nehéz az embernek, akkor közel kerül a pásztorához. A pásztor is akkor kerül hozzá igazán közel. Ott válik te. De azt mondja pásztorának, hogy ha még oda is vezetsz engem, még ott se félek. Még ott se félek. Miért? Mert te velem vagy. Mert velem vagy. Nem félek a haláltól egy lépésre se, mert velem vagy. És aztán megy tovább, mert azt mondja, hogy a te vesződ és botod vigasztalnak engem. Mire utal ezzel? Ezzel is arra utal, hogy nem csak a halál leselkedik rám, olykor, hanem bizonyos rejtőzködő ellenségek is, akik van, amikor nyilvánvalóak, van, amikor kevésbé nyilvánvalóak. Dávid tudta ezt, hogy a juhokra leselkednek a földön csúszó mászó kígyók, meg mérges bogarak, de leselkednek rájuk medvék is, meg farkasok is. És ezekkel vívott. És ehhez kellett a pásztornak mindig a botja, ami egy fegyver volt tulajdonképpen, meg a pálcája, ami ugyancsak egy fegyver volt, csak kisebb. Van, amit ezzel, van, amit azzal zavart el, mert védelmezte a juhot. És a juhok, ha ránéztek a pásztorra, most így mondom, akkor megvigasztalt őket, hogy de jó, hogy itt a pásztor, azt ott van a botja meg a veszélye, mert aztán megvéd minket, hogyha valami baj leskelődik ránk. És így van Dávid is ezzel, hogy tudom, hogy te figyelsz rám. Figyelsz rám. És lehet, hogy mindenféle gonosz emberek vagy gonosz szellemek leselkednek rám, és kísértenek, vagy rossz irányba akarnak vinni, vagy egyenesen el akarnak pusztítani, le akarnak nullázni engem. Tudom, hogy te megvédesz engem. Vesződ és botod ott van a kezed ügyében, és bármikor kiállsz mellettem, mert fontos vagyok neked, mert szeretsz engem, és meg fogsz védeni. De ettől függetlenül ott voltak azok a leselkedő, nyilvánvaló, alattomos ellenségek ügye körülötte. Szóval a hívő életről olyan reálisan beszél Istenek, de nem esik kétségbe, hogy jó, halál árnyék, hogy csak oda ne jussak. Nem, oda, ott is ott leszel velem. És ott is ott vagy velem. És ha a gonosz leselkedik rám innen-onnan, meg fogsz védeni, vesződ és botod vigasztalnak engem. És biztos védelmet tudatában élhetek. Sőt, mondja, te asztalt terítesz nékem az ellenségeim ellen, mert hát az ellenségek ott vannak. Azok is ott vannak, a hívő ember körül. Ott vannak, Uram, vérszomjas ellenfeleim, sokszor beszél róluk a zsoltárokban. De te mit törődsz te velük? És mit törődjek én velük? Asztalt terítesz nekem az ellenségeim orra előtt, akik nem tudják megakadályozni, hogy te engem el ne láss, engemet föl ne karolj, engemet ne táplálj, mindazzal, amire szükségem van. Gondoskodsz rólam, nézhetik az ellenségeim, hogy milyen jó nekem. De megakadályozni nem tudják, hogy táplálkozzam az asztalodról, és veled közösségbe legyek. Mégpedig milyen közösségbe, mondja Dávid. Elárasztott fejem olajjal, és csordultig van a poharam, mondja. Vagyis ez az asztal, amit megterítesz, ez olyan bőséges. Nem ilyen, van rajta egy szelet kenyér, meg mit tudom én micsoda, hanem meg van terítve, bőkezűen. Bőkezűen gondoskodsz. Nem néhány csepp olaj hullik a fejemre, hanem elárasztott fejem olajjal. Nem csak néhány cseppet öntesz a poharamba, hanem csordultig van a poharam a te javaiddal, a te áldásaiddal. És a ellenségeim nézhetik, hogy milyen bőkezűen gondoskodsz. Ott vannak, de hát mit nem tudnak tenni semmit. Értitek ezt a csodálatos dolog, ezt testvérek, hogy Dávid itt beszél az Úrnak, az ő pásztorának, hogy nem könnyű mindig az élet veled, mert néha átvezetsz a halál árnyék a völgyén, meg leselkednek rá mindenféle ellenségek, de mi az neked? Ott vagy velem a halál árnyék a völgyébe, és védelmezel engem a te botoddal, meg vesződdel, és ráadásul megterítesz előttem egy asztalt, hogy arról én bőségben és boldogan élhetek, még a nehézségek között is. Értitek, hogy ez is ránk is vonatkozhat. Ha Jézusba hiszünk, az nem azt jelenti, hogy akkor minden nagyon jó, hanem van, amikor tényleg be kell nekünk is menni a pásztor követésébe, a halál árnyék a völgyébe. Jártatok már ott? Én még nem. De van, aki már járt. És ha az Úr gyermekeként jutottál oda, akkor veled volt a pásztor. És féltél? Lehet, hogy féltél, de ha pásztorra néztél, akkor elmúlt a félelem. Nem féltél. Mert a pásztor nagyobb a halálnál. Tudjuk, hogy a pásztor legyőzte a halált. Őnála nem nagyobb a halál. Vagy vettek körül ellenségek? Emberi ellenségek, vagy szellemi ellenségek? Démoni ellenségek? A sátán? Vajon nem tudod, hogy az Úr gyermeke védelem alatt áll? Minket nekünk nem árthatnak ezek. Emberek se árthatnak, szellemi hatalmak, sátáni erők se árthatnak nekünk, hiába tombolnak körülöttünk. Vigasztal minket, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak a veszélye és a botja. Ő mindennél hatalmasabb, és mindenkinél hatalmasabb, és nála teljes biztonságba érezhetjük magunkat. Nem árthatnak nekünk. Igazán nem árthatnak. És bár itt élünk egy ilyen ellenséges közegben, nem tapasztaljuk-e az Úr juhaiként, hogy megteríti az asztalt? Hogy otthon leülünk az ige mellé, és van mondani valója az igének, vagy eljövünk a templomba, eljövünk egy bibliaórára, egy istentiszteletre, egy nem tudom, és kapunk lelki táplálékot, vagy testi táplálékot, az asztalotok üres otthon, amikor mentek haza ebédelni? Nincs mi ruha, amit fölvegyünk a szekrénybe, amikor kinyitjuk. Nem, azt se tudjuk, melyik cipőnket vegyük föl. Mert csak egy van, ugye? Tehát olyan bőkezűen megállt minket még földi javakkal is, nem úgy lelki javakkal. Csordultig van a poharunk, a fejünkön csurog az olaj. Az áldások ott vannak az életünkön, ha az ő juhai vagyunk. Minden ellenségünk pedig meg tudja akadályozni? Nem, nem tudja. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Se a szép napokon, se a kellemetlenebb, a rossz, a kifejezetten sötét napokon, akkor se szűkölködöm, mert ott van velem. És tovább lép a király, és megjegyzi az Úrnak itt a Zsoltár végéhez közeledve, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján. Itt egy olyan összefoglaló kijelentést tesz az Úrnak, hogy a te jóságod és kegyelmet követnek életem minden napján, ez biztos, hogy így van. Már eddig is így volt, ma is így van, és holnap is így lesz, mondja Dávid az Úrnak. Te hűséges pásztorom vagy, és jóságod és kegyelmet követnek engem minden életem minden nap. Nagyon érdekes kifejezés, mert egyébként úgy tudjuk, hogy a keleti vidékeken a pásztor mindig elől ment, a nyája előtt, mert nem terelgette nyáját, fúrta furujáját, mint nálunk, hanem pont fordít, hogy elől ment és vezetgette a nyáját. Akkor itt miért mondja Dávid, hogy jóságod és kegyelmet követnek engem? Most előttem vagy mögöttem? Jóságod és kegyelmed mögöttem van. Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit használ, mert ez, hogy jóságod és kegyelmed követnek engem. A követni szó az azt jelenti a héberbe, hogy üldözni. Üldözni. Akkor szokták használni ezt, amikor valaki mondjuk kitartóan üldöz valakit. El akarja kapni. És ott van állandóan a nyomába. És ezt a képet használja ki Dávid, amikor azt mondja, hogy engem az Úr jósága és kegyelme üldöz. Rajtam tartja a szemét állandóan, mint két kopó, ott van a nyomomba. Nem tudok tőle megszabadulni, a jóságától meg a kegyelmétől. Szörnyű, ugye? Érezzük ezt. Hát ez a legjobb dolog, nem? Ha valakit két kopóként az Úrnak a jósága meg a kegyelme üldöz, kerget, követ. És állna néz hátra, és mit lát a hátra? Előre néz, látja a pásztort, hátul meg a két kopóját, a jóságát meg a kegyelmét. Jóságod és kegyelmet követnek, kitartóan ott vannak a nyomomba. Kál jömmé, hajjaj, életem minden egyes napján. Nem csak úgy az egész életemben, hanem életem minden egyes napján. Tegnap, ma, holnap, holnap után. Ez a zsidó gondolkodás, beszéltem már róla, de még beszélni is fogok, hogy napokba gondolkoznak. Napokba, nem évekbe, meg évtizedekbe, napokba, életem minden napján. Mennyi a te esztendeidnek napjai száma? Az én esztendeim napjainak száma, mondja József a fáraó, Jákob a fáraónak, amikor kérdezi, a napok. Itt is ez van. Ifi órán beszéltünk róla. A napok. Életem minden napján. Hátra nézek, az Úr jósága és kegyem. Ott jönnek mögöttem. Nem hagynak el. Őriznek engem. Rajtam tartja a szemét. Nem engedi, hogy csak úgy elkóriszoljak és elveszek. Hogy valaki elragadozzon az övéi közül. Szövetséget kötött velem. Életre, halálra nem veszhetek el. Jézus se veszhetett el, mint jók nagy pásztora. ő rajta is ott nyugodott az atyának a szeme, és nem hagyta őt a sírba, hanem kihozta a sírból a juhok nagy pásztorát, hogy a zsidókhoz írt levélből olvassuk. Jósága és kegyelme követte élete minden napján Jézust is. De ha mi Jézusban vagyunk, minket is, testvérek. A pásztor megy előttünk, mindent elintéz, mögöttünk meg a jósága, meg a kegyelme lohol. És nem hagyja, hogy elvesszünk. Megtart minket. És akkor oda érkezik meg, ahova meg kell érkeznie Dávidnak, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Hát hogy is lehetne máshogy? Akit az Úr vezet, mint pásztora, mögötte ott lohol a két kopója, a jósága meg a kegyelme, az hova érkezik meg végül? Az Úr házában lakozom hosszú ideig. Péter ugye hosszú ideig, énekeltük valamelyik Bárdosnak, vagy nem is tudom kinek volt, vagy Gárdonyinak az egyik kórus művébe, 23. Zsoltár feldolgozásba. Az Úr házában lakozom, és akkor az utolsó hangok úgy elnyújtva, mindig mondta Berkesi Sándor a karnagyunk, hogy azt úgy nyújtsuk el, mert ez a hosszú ideig, ez azt jelenti, hogy örökkön örökké. Az Úr házában lakozom, hol is lakozhatnék máshol? Ha a pásztor vezet engem, az egész életemben, a szép napokban, a jó napokban ott van. Előttem megy, gondoskodik róla, mögöttem ott van a két kopója, ami őriz engem. Akkor hova is érkezhetnék máshova, mint az ő házába, az új égre, az új földre, az örökké való dicsőségbe, az örök üdvösségbe. És Dávid egyébként erre vágyott a legjobban a zsoltárokba. Arra vágyok, mondja, hogy lakozhassam az Úr házába, és nézhessem az ő szépségét. Ez volt a legnagyobb vágya. Nem ragadt le a földi dolgoknál Dávid, hogy igen, jó van, megvan a kajám, meg megvan minden, meg még a nehézségekből, azt akkor jó van, a végén úgyis meghalunk, pont. Nem. Calvin mondja a magyarázatában, hogy ő túllátott ezeken a földi dolgokon, és fölemelte a tekintetét a zsoltár végén a mennyre, az örök életre. Ott fogok lakozni, és oda vágyok igazán az Úrhoz, a pásztoromhoz, hogy vele lehessek örökkön örökké. Csodálatos dolog, testvérek, hogy mi is így élhetjük az életünket, ha Jézus lett a jó pásztorunk, hogy mögöttünk a jósága és a kegyelme, előttünk ő maga, és napról napra mindent megkapunk, amire szükségünk van, lelki, testi táplálékot, védelmet, odafigyelést, őrizetet, biztonságot, és végül befutunk a mennyek országába, az örök üdvösségbe. Hát ez igaz lehet rám is, remélem, hogy igaz is, meg igaz lehet rátok is, remélem, hogy igaz lesz mindnyájunkra. És itt azzal fejezem be most a zsoltárnak a magyarázatát, hogy kicsit kitágítanám az egyéni szintről közösségi szintre ezt a zsoltárt, mert igaz, hogy ez egyes szám első személybe fogalmazott zsoltár, tehát Dávid beszél az Úrról, vagy beszél az Úrnak, és örvendezik az ő jó pásztorának, de ez a Dávid, ez felkent királya volt a népének, és a népét is képviseli, és benne, mint egy a népe is megszólal. És ez a dolog, amit Dávid elmond, nem csak egy egyénre igaz, hanem az Úr egész népére igaz. Az Úr egész népére. A 28. zsoltárban egyébként az utolsó versben ki is tágítja a képet a Dávid király, és mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy engem legeltet a pásztor, hanem a te népedet legelteted. A te népedet, mert a népednek is pásztora vagy, nem csak egy egyénnek. És csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten tényleg az ő egész népét, az Úr Jézus az ő egész népét így viszi, és így vezeti, és így őrzi. Közösségként is igaz ez a dolog. Mindez, amit olvasunk, az újszegedi közösségre és más közösségekre is, ahol az Úr ott van. Ő egy gyülekezetet is ugyanúgy tud vezetni, és letelepíteni zöld mezőkön, és csendes vizekhez tudja, és meg tudja adni mindazt, amire szükségünk van. Terített asztalt ad nekünk, az ellenségeink mondjanak, amit akarnak, tervezenek, amit akarnak, indulatoskodjanak, ahogy akarnak. Mindegy. Az Úr elárasztja mindnyájunk fejét olajjal, és csordulti gönti a poharainkat az ő áldásaival. Jó pásztora az ő népének, az Úr Jézus Krisztus. Nem csak egyének, hanem közösségbe is. Így érezhetjük, és így láthatjuk, testvérek. És ez nagyon vigasztaló egyébként ennek a mostani bénítóan elmagányosító és már-már folytogató individualizmussal és egoizmussal szembe, amit ma tapasztalunk. Az Úr egyénekkel is foglalkozik, de az ő népével is foglalkozik. Örvendezzünk ennek. És oda kanyarodok vissza, hogy tényleg gondolkozzatok el azon, hogy ki a ti pásztoratok, ki a ti életetek pásztora. Ha ő, akkor dicsérjétek és örvendezzetek benne úgy, mint ahogy Dávid. És beszéljetek róla másoknak, mert tessék áradozni az Úrról. Ha meg nem ő, akkor bégessetek. És hívjátok segítségül, ami közel van. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan csodálatos, hogy te vagy a jó pásztor. És hogyha magunkra nézünk, akkor látjuk, hogy eredetileg teljesen gazdátlanok vagyunk, de sőt, ránk tették a kezüket gonosz pásztorok, akik csak tönkretesznek bennünket. De olyan jó, hogy egyszer csak fölcsendül a hangod, és halljuk, hogy valaki hív minket, és aztán a hang után nézünk, és valahol meglátunk téged, aki meghaltál a keresztfán, de föltámadtál. És aki azt mondod magadról, hogy te vagy a mi életünknek egyetlen jó pásztora. És csak akkor leszünk a helyünkön, ha te leszel az, és mi a te juhaid leszünk, és a te legelőidnek nyája, az igaz egyháznak tagjai. Urunk Jézus, köszönjük néked, ha már bégethettünk, és segítségül hívhattunk, és engedhettük, hogy ott oda jöjj, és fölkarolj bennünket, és már a tiéd lehetünk. És imádkozunk mindazokért, akik ezt még nem élték át, hogy hadd éljék át. És hadd éljék át aztán azt az életet is, amit te kínálsz a te követőidnek, és a te nyájadnak is. Köszönjük neked, hogy jó a te közeledbe lenni. Köszönjük, hogy kiárasztod tieidre minden áldásodat. Te vagy az, aki megmagyarázhatatlan, titokzatos módon, de jelen vagy, aki füves legelőkre, pázsitos rétekre viszel minket, aki csendes vizekhez terelgetsz bennünket, a lelkünket felüdíted a te nevedért, és az igazság ösvényein vezetgetsz minket. És ha ezeken az utakon olykor a halál árnyéka völgyébe érünk, ott is velünk vagy, és ha ellenségek tombolnak körülöttünk, te akkor is védelmezel bennünket. És köszönjük néked, hogy mindent megadsz akkor is, ha a körülmények nem olyanok, mint szeretnénk. Légy áldott, hogy juhaidat bennünket egy pillanatra sem hagysz magunkra, és nem engedsz el. Köszönjük, hogy nem csak előttünk mész, hanem mögöttünk is ott vagy. És ott van a te jóságod és kegyelmed, ami őriznek minket, hogy véletlenül el ne csatangoljunk magunktól, még erre is képesek vagyunk. Hogy magunktól el ne sodródjunk tőled, hanem megmaradjunk a te hű követésedben. Segíts bennünket, hogy juhaid lehessünk mind, és engedelmes, rád figyelő, téged dicsőítő juhaid. Köszönjük néked, hogy ez egyáltalán nem valami dehonestáló dolog, hanem ez éppen a legnagyobb, a legcsodálatosabb dolog. Segíts bennünket téged magasztalni, téged dicsérni azért, hogy jó pásztorunk vagy. És segítsél másoknak tanúságot tenni arról, hogy milyen jó ez az élet. Hadd legyenek ilyen tapasztalataink, amiket el tudunk mondani másoknak. Legalább annyit, hogy te vagy a mi pásztorunk, és ezért mi nem szűkölködünk. Nem a hiányérzet motivál minket, hogy ezt vagy azt tegyük, vagy ne tegyük, hanem a te szereteted, a te személyed. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben a te igédet. Imádkozunk most hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünket is. Vezérelj bennünket, hű pásztorunk. Kérünk téged arra, hogy figyelj a kis juhokra, akit a gyülekezetben majd nem soká érettségiznek. Adj nekik nyugodtságot, békességet. Juttasd eszükbe a megtanultakat. Áld meg az ő vizsgájukat. Áld meg a családokat a háttérben. Áld meg, kérünk, a mi betegeinket, pásztori közelséget, hadd éljék át azok, akik éppen a halál árnyéka völgyében vannak, és olykor, mintha megremegnének, de hadd juktassa meg őket a te jelenléted, a te közelséged. Köszönjük néked, hogy az sem tart örökké, hogy a halál árnyék a völgyébe kell járnunk, hanem egyszer megérkezünk a te házadba. Kérünk téged arra, hogy gyógyító szereteteddel légy közel ezekhez a testvéreinkhez. Imádkozunk azért, hogy áld meg gyülekezetünk jövő hetét, áld meg életünket, tanúságtételünket. Légy velünk, Urunk, és vezess bennünket az igazság ösvényein. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági órát tartunk a szokott időben, kedden bibliaórát tartunk, az énekek éneke következik sorra. Ugye ehhez tartok majd egy rövid bevezetőt. Csütörtökön mennybe menetel ünnepe lesz, áldozó csütörtöknek is szokták nevezni. Tehát mennybe menetel ünnepén a szokásunkhoz híven este 18 órakor istentiszteletet tartunk. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra is mindenkit. Hirdetem továbbá, hogy jövő vasárnap, 12-én, délután 16 órakor anyák napi családi délutánunk lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk az anyukákat, nagymamákat, leendő anyukákat, mindenkit, aki szeretne. De természetesen a férfiak is, édesapák is részt vehetnek az alkalmon. Megint egy kis műsor lesz, és szeretnénk megajándékozni valamivel az édesanyákat. Jöjjünk, tehát úgy készüljünk, hogy jövő vasárnap 12-én 16 órától lesz ez az anyák napi családi délutánunk. Nem hirdetem közben, de énekkarunk, kisifi, és minden egyéb hittanóra szokott időben megtartásra kerül. A kisifi kapcsán Pauk Jánost, hogy pár szót szóljon. Kisifi tábor szervezése kapcsán.
Kedves testvérek, ha Isten segít bennünket, akkor idén is szeretnénk a középiskolások részére megrendezni a nyári bibliatáborunkat. Ez június 30-a vasárnaptól július 6-a szombatig fog megrendezésre kerülni Bózsván az Emplénben. A gyerekeknek már a jelentkezési lapot meg a tudnivalókat elküldtem, illetve azoknak a szülőknek, akinek tudtam az e-mail címét, szintén ezeket elküldtem. Annyit szeretnék kérni, hogy aki szeretne jönni, az minél előbb jelentkezzen, de legkésőbb május 31-ig. Ha véletlenül valakihez nem jutottak el ezek az információk, akkor meg engem keressen és elküldöm neki. Minél hamarabb szeretettel várjuk a gyerekeket erre a táborunkra is. Köszönöm szépen!
Köszönöm. Testvéreim, a záró éneket énekeljük el. A 229. dicséretet lapozzuk fel. 229. Énekeljük el mindhárom versével, és utána majd nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk mai istentiszteletünket. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, e földi útvesztőbe, te mutass jó utat.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!